Kérdés az, hogy akarhat-e az ember. És nyilvánvalóan, hogyha az Isten akar, akkor az ember is akar. Hogyha az Istennek van akarata, akkor az embernek is van akarata. Hisz úgy volt kedves Istennek, hogy az embert a saját képmására alkossa. Nem létezik ember akarat nélkül. Isten akarata az emberben nem létezik az ember akarata nélkül. Nem az a baj, hogyha az ember akar valamit, mert ugye azt mondjuk, hogy legyen meg a te akaratod, hanem az a baj, hogy az ember tudja, hogy mit akar. És hogyha az ember tudja, hogy mit akar, akkor azt is tudja, hogy miért akarja. Na ez már baj. De hogyha akarok én valamit, de nem tudom, hogy mit akarok, egészen pontosan nem tudom, hogy miért akarom, akkor szabad vagyok, mert egy vagyok az atyával, az ő akaratával. Lehet, hogy túlságosan elvontnak hangzik ez a gondolat. De mit gondolsz, hogyha az Istennek van akarata, az hogyan tud megnyilvánulni? Hogyha mi vagyunk, ugye a Szent Lélek temploma, az ő lelkének a temploma kell, hogy legyünk. Akkor hogyan tudna megnyilvánulni az ő akarata, hogyha az akarat formájában nem jelenne meg mi bennünk? Hogyha az én szívemben az ő akarata nem jelenik meg, legalább mondjam azt, hogy kívánság formájában, akkor én kinek mondtam, hogy legyen meg a te akaratod? A falaknak? Teljesen egyértelmű, hogy ahhoz, hogy meglegyen az ő akarata, ahhoz az meg kell nyilvánuljon az emberben. Akarat és kívánság formájában megnyilvánul az emberben. Egyedüli kérdés az, hogy honnan tudhatja az ember, hogy az nem az ő akarata, hanem Istennek az akarata, nem az én akarata, nem az ego akarata, hanem Isten akarata. Onnan, drága emberek, hogy nem tudom, mit akarok. Egészen pontosan nem tudom, hogy miért akarom. Az akaratomnak a miértjét és a hogyanját nem igazán tudom, de nem is vagyok kíváncsi arra, mert nincs időm nekem azzal foglalkozni, hogy miért akarom, amit akarok, hogyha az atyában vagyok, az ő lelkében vagyok. Én nem vagyok kíváncsi arra, hogy miért akarom, amit akarok. Én tudom, hogy jó, amit akarok, hisz az ő akarata tökéletes. Hogy mi lesz annak a vége, azt nem tudom. Hogyha kíváncsi vagyok arra, hogy mi lesz annak a vége, akkor nem vagyok benne az ő akaratában. Mert hogyha benne lennék az ő akaratában, nem volna időm kíváncsiskodni, azon morfondírozni, hogy mi lesz a vége az ő akaratának. Mi lesz a terméke, a végkifejlete, a következménye az ő akaratának. És úgy beszéltek a régiek, és nem tudták szerintem ők sem, hogy ez a szálló ige, az valójában Isten ajkairól szállt közöttük. Mert azt mondták, hogyha élünk, és Isten is úgy akarja, ott leszünk. Nem azt mondták, hogy ott leszünk, nem azt mondták, hogy ezt meg azt fogjuk csinálni, hanem azt mondták, hogy hát, hogyha élünk, és Isten is úgy akarja, neki is úgy kedves, ott leszünk. Vagy ezt meg azt csináljuk. És ezt nyilván a Bibliában nem Pál apostol, hanem Jakab apostol írta le ebben a formában, hogyha élünk, és Isten is úgy akarja. Mert ha élek, és Isten is úgy akarja, akkor az ő akarata bennem lesz akkor is, mint ahogy most bennem van, amikor ezt szavakat mondom. Nem az a dolgom, drága emberek, hogy tudjam, hogy miért akarom, amit akarok. Ez a világ dolga. A világ tanítja így az embereket, hogy tudd, hogy mit akarsz. Mert ha tudod, hogy mit akarsz, akkor már tudod azt is, hogy miért akarod. Az akaratnak a miértjét és hogyanját tudod, és tudni akarod, akkor már nem az Istené vagy, hanem a világé vagy. Akkor már gép vagy, akkor már robot vagy, akkor már halott emberi akaratot teljesítesz. Annélkül, hogy tudnál arról. És persze, ugye ennek a következménye, mint minden tévelgés, ugye, céltévesztés, elvétés. Tévelgés, céltévesztés, elvétés, bűn. Ez mind ugyanaz. A bűn az, hogy elvétem a célt. A cél mi? Hát Isten akarata. Az a cél. Akkor vétkezem, amikor nem vagyok benne az ő akaratában. Honnan tudhatom, hogy nem vagyok benne az ő akaratában? Hát onnan, hogy van nekem időm gondolkodni a miértem. Hogy miért így? Miért úgy? Miért akarom ezt? Miért akarom azt, hogyha nekem van időm azon gondolkodni, hogy miért, és hogy mi lesz a következménye, akkor én még mindig a tudás fájának a gyümölcséből zabálok. És nem az élet fájáról fogyasztom az életet. Nem a nem tudom állapotban vagyok, hanem a tudom állapotban vagyok. És ha tudom, akkor halott állapotban vagyok, nem lélekben vagyok. Isten nem azt akarja, hogy mi örvendezzünk az esetleges végkifejletnek, hogy mi lesz majd az akaratunkból, hanem azt akarja, hogy örvendezzünk az ő akaratában, függetlenül attól, hogy mi lesz annak a végkifejlete, a következménye. Legyünk benne az ő akaratában, és az ő akarata nem a cél, hogy hova fogunk elérni, hanem az ő akarata a jelenlét, az ő jelenléte, a mi tartózkodásunk, a mi lakásunk, az ő jelenlétében lakunk, az ő házában, az egyházban vagyunk, ugye? Nem a katolikus egyházban, semmilyen vallási felekezetben, semmilyen szektában, hanem az Atya Isten házában vagyunk, az ő akaratában vagyunk. Az, hogy mi lesz a következménye az ő akaratának, én bennem. Nem tudom, édes Istenem, milyen jó, hogy van nekem erre szabadságom, hogy nekem szabad nem tudni. Én szabad, ha szabad vagyok, akkor nekem szabad nem tudni, hogy mi lesz a következménye az ő akaratában, amely bennem megnyilvánul. Fú, titkot mondok, drága emberek, titkot mondhatok, titkot mondhatunk, olyan titkot, amit az értelem fel nem foghat, hogy nem azért nyugszom meg az ő akaratában, mert látom a végét, látom a célt, és mindent tudok, hanem azért nyugszom meg az ő akaratában, mert jó benne lenni, jó közösséget vállalni vele, jó, hogyha ő bennem van, jó szövetségben lenni vele, jó barátként létezni vele. Éhezésben és jól lakásban, nélkülözésben és gazdagságban. Jó benned, mi atyánk, és jó neked, mi bennünk, mert örvendezik a te lelked, mi bennünk, hogyha azt végezhetjük, amit te akarsz, és a te akaratod az van, az sosem lesz, az van, vagyok, aki vagyok, ban vagyok. Ez a szabadság igéje, drága emberek. Júj, azt a hé, milyen gyönyörűséges, milyen dicsőséges, milyen illatos, milyen üde és milyen friss. Érzed az illatát, a szabadság illatát? Megcsapotta, megsimogatott egészen pontosan annak a szellője, annak a fuvallata, annak a sugallata. Tudom, hogy közben dolgozol, még más dolgaid is vannak, nagyon fontos dolgaid, ugye, amit el kell végezél, de érzed a szabadság szavának a simogatását? Az én terhem könnyű, az én igám gyönyörűsége. Hát de miért? Miért? Azért, mert nem kell tudjam, hogy miért. Nem kell tudjam, hogy miért. Az én igám, az én terhem könnyű, az én igám gyönyörűsége. Megnyugodhatok az ő akaratában, mint ahogy a sas megnyugszik a szelek szárnyán. Kitárja karjait, szárnyait, ugye, és ráfekszi a fuvallatra, a sugallatra, és az ő terhe könnyű, az ő igája gyönyörűséges. Mert nem ő hordozza a saját terhét, hanem a gondviselő, a teher hordozó hordozza az ő terhét. Krisztusnak a terhe könnyű, az ő igája gyönyörűséges. Mert a mindenható Isten karja hordozza az ő terhét. Igen, ki volt jelentve Jézusnak, de hogy igazából nem Jézusért volt kijelentve, neki az hatalmas teher volt. Ő hatalmas terhet vett magára, Péter miatt, János miatt, Jakab miatt, Attila miatt, és a többiek miatt. Miért? Azért, mert ő el kellett mondja, be kellett jelentse, hogy Péter, ne lepődjél meg, készülj fel, meg kell halnom, meg fognak kínozni, meg kell halnom. Jaj, mester, ne beszélj ilyen. Péter, még hányszor mondjam neked, hogy meg fognak kínozni, meg fognak ölni, meg kell halnom, de harmadnapra feltámadok. És ezáltal Jézus is terhet vett magára. Felvette azt a terhet, hogy ő tudta, tudomásul vette, hogy meg kell halnia. Mert különben ezt ő megtehette volna úgy, hogy egyszer csak meghal. Egyszer csak meghal. Egyszer csak bekerül abba az állapotba, hogy megkínozzák, és egyszer csak meghal. És egyszer csak feltámad. De mind az Atya jelenlétében. Ő ki kellett jöjjön az Atya jelenlétéből, hogy hozzánk, akik megrekedtünk az időben, testi módon beszéljen. És a tudtunkra adja azt, hogy az ember fiának meg kell kínoztatnia, és meg kell halnia. És igen, én is az ember fia vagyok. Te is az ember fia vagy. Kínokat kell elhordoznunk, és meg kell halnunk. És feltámadnunk a harmadnapon. Ű, azt a hé. Nagyon kemény, drága emberek. Nagyon kemény. Dicsőség, gyönyörűséges. Benne van az élet illata, Isten lelkének az illatja. Tehát nem az a baj, hogy akarunk, drága emberek, mert Istennek az akarata az én akaratában nyilvánul meg. Az énnek tudtul van adva Isten akarata. Nem az a baj, hogy akarok, mert szükséges, hogy akarjak. Hogyha azt mondja Isten, hogy legyen, akkor szükséges, hogy én benne legyek abban. Kívánjam azt, kívánjak benne lenni, és benne maradni. Bemerítkezni az ő akaratába, az ő szavába, az élet vizébe. Belemerítkezni, és benne maradni. Szükséges, hogy kívánjam ezt, és ne akarjak kijönni abból az állapotból. Ragaszkodjak, ahogy mondta Jézus. Nem szolgálhattok két úrnak. Az ember nem szolgálhat két úrnak. Vagy az egyiket gyűlöli, és a másikat szereti. Amikor gyűlöljük az igazságot, és szeretjük a világot, ugye? Gyűlöljük az igazságot, mert szembesítő, büdös, nem jó. Nem jó, ez egyfolytában ütközik az én akaratommal. Hát, fogja már be, ne beszéljen. Mit képzel magáról, hogy beszél az interneten, a Facebookon és a YouTube-on? Mit képzel ez magáról? Fogja már be. Jönnek emberek, hogy engemet hallgattassanak el. A kényszer odahozza őket, mert a lelkük vágyik az igazságra. Odahozza a kényszer őket a kiáltó szóra, és be akarnak nekem szólni, hogy hagyjam abba, ne beszéljek. Milyen durva. És ellenkezik ugye az én akaratával Istennek az akarata. De mégis fontos, hogy megnyilvánuljon, drága emberek. És általunk nyilvánul meg. Mi bennünk nyilvánul meg. Mi bensőnkben a mennyek országa. Onnét nyilvánul meg. És hogy miért kell ez történje? Ha ezt a kérdést felteszem, akkor én nem vagyok benne az ő akaratában úgy, ahogy lehetnék. Egyszerű példát hoznék fel. Kettőt is. Legyen tisztába kép. Amikor először mentem Indiába, akkor úgy igazából én nem tudtam, hogy miért megyek Indiába. Adódott a lehetőség, és mentem. Éltem a lehetőséggel, a lehetőségben voltam. Atyám akaratában voltam. Annélkül, hogy tudtam volna arról. Volt, amikor úgy tudtam, hogy Istennek az akaratában vagyok, és nem voltam abban, drága emberek. Mekkora. De így az történt, hogy kaptam a hívást, és békességem volt arra, hogy elmenjek Indiába, és arra is teljes békességem volt, hogy én többet soha nem jövök haza. Én így voltam, hogy kész, nekem vége. Én megérkeztem haza, ott maradok. Sőt, megyek körbe a világba addig, amíg elfogy az út. Ez volt a terv, ugye? Az én fejemben. De akkor nekem teljes békességem volt is. És nem igazán tudtam, hogy miért. Nem igazán tudtam, hogy miért is, és hogyan, és hogy lesz, meg mint lesz, hogy meg fogok-e halni, vagy élni fogok, vagy hogy a idegenben, idegen országban, meg sötétségben, meg pénz nélkül. Drága emberek, ez nem érdekelt. Áldott legyen annak a neve, aki ez bennem akkor elvégezte. Ezt adta nekem ajándékba, hogy engemet ne érdekeljen, hogy mit fogok megenni, és mit fogok felvenni. Akkor én voltam az ige, drága emberek, benne voltam az igében, a Krisztusban benne voltam, és ő én bennem volt. Persze azt én nem tudtam. Én az utólag tudtam meg, hogy a Krisztusban voltam, és ő én bennem volt. És nem tudtam, hogy miért csinálom. És nem tudtam, hogy miért jön, felírtam a bőröndömre, hogy a föld körül a békértése, megértését, meg ilyenek, és mentem, és beszéltem emberekkel is. Jöttek a szavak, és nem gondolkodtam, mit fogok mondani. Noha volt, hogy meg voltam kísértve, hogy terveket szőttem én is, és akkor már jöttem ki Istennek az akaratából, az ő békességéből, akkor már nem az ő békéje volt bennem, hanem az én békétlensége, az én tervem békétlensége, a miértek és az én akaratomból származó békétlenség. Bűnbe estem, ugye? Tervekbe kerültem, elkezdtem tervezni. A bűn az, amikor nem az ő akaratában vagyok. A vétek, a célnak az elvétése az, hogy nem vagyok benne az ő akaratában, mert a cél az ő akarata, az ő jelenléte. Akkor vétkezek, amikor nem vagyok benne az ő akaratában. Az mind céltévesztés, tévelgés, elvétés, a célnak az elvétése, bűn, élet, ellenesség, mert az élet az ő jelenlétében van. A jelenléti kívül külső sötétség van, emberi tervek vannak, emberi projektek, emberi miértek, meg akarom, meg tudom, meg akarom, meg miért, meg mit tudom én, pofoszkodás. Ez a külső sötétség, drága emberek. A belső világosság az, hogy akarom, de hogy miért akarom, azt ne kérdezd, mert nincs időm nekem meg sem hallani azt a kérdést, hogy miért akarom. Hát akarom, mert akarom. Az én akarom, mert ő akarja. Hogy miért akarja? Hát nem tudom. Csak azt tudom, hogy tökéletes. Meggyőződésem az, hogy tökéletes. Ezt a meggyőződést ültette el az én szívemben az én atyám. A megváltóm Krisztuson. Hogy tökéletes? Hogy miért? Hogyan fog végződni? Lesz-e belőle tragédia, vagy baleset, vagy jobb eset, vagy jobbik eset, vagy börtön, vagy üldöztetés? Hát azt mondják az írások, hogy talán lesz, de hát Isten tudja, legyen meg az ő akarata, áldott legyen az ő neve. Mekkora, drága ember, milyen hatalmas és milyen dicsőséges. Tehát először, amikor kimentem Indiába, akkor úgy mentem ki, hogy én nem akartam. Én meg akartam kerülni a földet motoron. Ez volt az én több éves projektem, én erre gyúrtam, pénzt gyűjtögettem meg minden. Megyek, én leszek majd az első körösi Csoma Sándor motoron, ugye. Aztán addig kerülöm a földet, amíg elszédülök végül. Leesek a motorról. Én tervem ez volt. De Isten széttörte a terveimet. Hála, fú, meg sem tudnám köszönni neki soha. Tehát engedte legyenek terveim, hogy addig is elterelte a figyelmemet arról, ami igazán fontos, hogy meglegyen az ő akarata. Tudta, hogy azt elveszi tőlem. Tudta, hogy majd szembesülnöm kell, hogy nem az én akaratom, hanem az övé, a tökéletes, abban van a békesség. Tehát én nem akartam Indiába menni akkor, de úgy alakult, hogy mégis kimehettem. És Isten megtartott. Noha Indiában ugye hindu, meg nem tudom én milyen kultúrkörben voltam, nem engedte még azt sem, hogy beszippancson engemet bármilyen felekezet, bármilyen vallás. Ott a Szai Baba aslamjában is unatkoztam, amikor én hallottam őt ott, vagyis amit láttam az aslam a templomban, az nekem az dögunalom volt. Bementem és engem abszolút nem érintett meg, hanem helyette azt adtam mindenható Istennek, kijöttem onnét, az emberek között járkáltam. Egyszerű szegény emberekkel beszélgettem, bementem a házukba, és velük beszélgettem is. És valami élő történt, ugye, az alatt is. Az összes vallás ugyanannyira, a hindu vallás, a Szai Baba meg ott a összes, ugyanannyira hallott drága emberek, mint a katolikus vallás és a híd gyülekezete, és az összes drága emberek. Egyformán voltak. Nem mondhatjuk azt, hogy jó, hát az a hindu vallás az nem jó. Jó a miénk a kereszt, nem, drága emberek. Ez a hazug, kurva, parázna kereszténység. Ennél veszélyesebb nincs. És aki tudja, hogy aki hallja az én szavamat, tudja, hogy én nem Krisztus ellen beszélek. Hisz belőle szólok. Ő általa szólok. Ő, neki volt kedves, hogy kijelentse először az, hogy parázna asszony, az elbukott hazug kereszténység, ami összefeküdt a varázslással, a Jézabel szellemiségével, a bűbájjal, a Bálámmal, ugye a hazug profétálással, és a nikolaiták rendszerét alkalmazza, a hatalmi piramist alkalmazza. Ezért mondja, hogy parázna asszony. Modern kifejezéssel kurva, szajha, összefeküdt a világgal. Ezért mondom, hogy nagy valaki azt gondolja, hogy a miénk a kereszténység jobb, mint a hinduizmus. És többször mondtam azt is, hogy a hinduk között láttam olyan hindukat, muzulmánokat, találkoztam velük, hogy több volt bennük a Krisztus, mint az itteni keresztényekben. Ők lehet, hogy nem is tudták Jézusnak a nevét, de mégis az ő lelke bennük volt. Ez úgy mondja Jézus, hogy én ismerem őket. Vannak nekem juhaim más akkorból is. Vannak a muzulmán kultúrkörben, ugye, a hindu, meg buddhista, ottan fent Tibetben, akiket én ismerek, és ők ismernek engemet, hallgatnak az én szómra, mert a lelk, a lélek szava szerint élik az életüket, drága emberek, akkor ki a keresztény? Ki a Krisztus követő? Ügyeljetek, emberek, ügyeljetek, mert be vagytok etetve, be vagyunk etetve a hazug, parázna, kurva kereszténységgel. Tudom, hogy kemény szavak, nem illik így beszélni, drága emberek, de az igazságot nem szabad elhallgatni, mert aki elhallgatja az igazságot, és finomít az igazságon, úgymond, próbál enyíteni azon, az bűnré embertársai lemészárlásában, embertársai lelkének az elvesztésében bűnrészes. Na, hát visszatérek, hogy akkor Indiába, ott voltam, és Isten nem engedte, tehát ott voltam szemtől szembe ilyen gurukkal, meg ilyen földi istenségekkel, a Dalai Lámával, de egyszerűen Isten nem engedte, mert az a békesség, amit ő adott nekem, az sokkal több volt mindig, mint bármi, amit láttam kívül, a külső sötétségben. A Dalai Láma eléggé próbálta erőködött, olvasta a szöveget a papírról, azt fordították angolra, de éreztem, hogy ez halott, innét Európából, túl van misztifikálva, hogy jaj, a Dalai Láma ezt mondta, és azt mondta. Nem, drága emberek, a Dalai Láma halott, lelki halálban van, az összes vallási vezető, lelkileg halott, azt hiszi, hogy él, mert vannak nagyon jó beszólásai, részigasság, féligasság, amiket kimond, de holtak ezek emberek, nincsenek feltámadva. És nem elmarasztalással mondom ezt, hanem úgy mondom, hogy ha valaki őket követi, az tudja, hogy ő holtakat követ. Ha te őket követted mostanig, ezeket a gurukat, mestereket, akkor tud, hogy halott embereket követtél, és fennáll a veszélye, hogy el fogsz veszni. És azért mondom, hogy tudd, hogy van élő tanító, aki ténylegesen legyőzte a halált. Nem kell hozzá semmilyen vallás, semmilyen tanfolyam. És ő tanít téged, és vezet téged az élet útján. És beléd költözik, a szívedbe költözik, és onnét fog szólni hozzád. És nem fog már érdekelni az sem, hogy miért mondja azt amit mond. Mert tudod, hogy tökéletes. Bármit mond, jól mondja, amit mond. Tehát azért hoztam fel Indiát ismételten, hogy lássátok, hogy mi az, amit megélhettem Isten kegyelméből. Persze, én akkor ezeket a dolgokat nem igazán asszociáltam vele, és semmiképp nem asszociáltam Jézussal. Miért? Mert nem tudtam. Nem tudtam, hogy ki volt az, aki engemet vezetett és tanított azokban az időkben. Később tudtam meg, miután ugye elolvastam, hogy igen, ő az. Felismertem, hogy ő az. Vele találkoztam. Ő vezetett engemet. Ő tanított engemet. És a lényeg az, drága emberek, hogy először, amikor kimentem Indiába, én nem tudtam. Nem tudtam, hogy miért megyek oda. Nem tudtam a mérteket. Egyszerűen éreztem, hogy kell menjek. Az, hogy nem tudtam csatlakozni semmilyen valláshoz, azt sem tudtam, hogy miért volt, hanem egyszerűen csak ott voltam benne abban az állapotban, és örültem, és békességem volt. És utána, amikor hazajöttem, volt egy olyan projekt, hogy kimennénk újból Indiába. Kimennénk újból Indiába, mit tudom én, terepjáróval, vagy csinálni egy ilyen motoros kirándulást kint Indiában. És azt ugye elkezdtem tervezni, és projektet szőttem, ugye, meg tervet szőttem, meg minden. És persze a világ örült neki, mert értékelték, hogy milyen brilliáns terv, hogy igen, csatlakoznánk mi is, és tetszene, meg minden. Ugye, mert ez angolul is meg volt szerkesztve, meg különböző nyelveken, egyleg többen csatlakoztak volna hozzá. De áldott legyen az mindenható Isten neve, nem engedte, hogy ez megtörténjen. Utólag látom csak, hogy miért nem engedte. Persze, akkor nekem rosszul esett, hogy az én dicsőséges és hatalmas projektje, ugye a nagy motoros projekt, ugye a békéjét, meg az én nagy illúzió, meg nagy képmutatás lett volna ebből, hogyha megtörtént volna. Akkor az egómnak fájt, hogy jaj, hát ez nem történik meg, ez egy szent projekt volt, hát ezt én akartam. Nem történt meg, drága emberek. És azért nem történt meg, mert az már nem Isten akarata volt. Ott már volt egy csomó miért. Volt már egy csomó ilyen emberi okoskodás, emberi indok, emberi érvelés és filozófia, meg okoskodás. Tehát tudtam, hogy mit akarok, és miért. Ezért már nem voltam benne Isten akaratába. Tehát kijöttem az Édenből, amit én ott megélhettem először, amikor kint voltam. Abból én kijöttem abból az állapotból, és bementem az én akaratába, ugye? Az én akaratába. Ez a lényeg röviden, hogyha én tudom, hogy mit akarok, és miért, akkor egyúttal már azt is tudhatom, hogy nem Isten akaratában vagyok. Nem az ő akaratában vagyok. Mert hogyha az ő akaratában volnék, akkor nem volna időm nekem sem kételkedni, nem mennék a kétség fájáról, a tudás fájáról, a mértek fájáról nem mennék, ugye? Nem fogyasztanám, nem okoskodnék, hanem egyszerűen csak benne lennék a vagyokba, a vagyok, aki vagyokban lennék benne, teljes örömmel és teljes békességgel. És élném azt, amit mond Jézus, hogy békességet adok neked, de nem úgy adom, ahogy a te terveit adják, ahogy a te akaratod adja, ahogy a világ adja, hanem úgy adom, ahogy én is kaptam az atyától, az ő jelenlétéből adom. És még elmondok egy érdekes dolgot, amit szintén megtapasztalhattam. Emlékszem, hogy ugye vannak egyes nők, akik úgymond gyermeket akarnak. És hát erőst akarják a gyermeket, de nagyon sok nőben ez az akarat is úgymond Isten által van beli helyezve. Mert ahhoz, hogy az a nő megszülessen, hogy megszülje a gyermekét, ugye, hogy ő megszülessen, az ő lelki gyermekét megszülje, szükséges, hogy szüljön. Persze Isten, ő azt mondja, hogy ha lehet, akkor ha el tudod kerülni, akkor ne csináld ezt, mert fájdalom lesz ebből, nagyon sok fájdalom, de még így is jobb, mint sehogy, drága emberek. Nagyon sok nő nem tudja, hogy miért akar gyermeket. Hát azért, hogy megszabaduljon a paráznaságtól, mert a gyermek, hogyha megszületik fizikailag, ugye meggyőződésem nekem egyébként, hogy a nő, amikor szül, akkor van a legközelebb a mindenható Istenhez, mert akkor szűnik meg számára a világ. Sok nő abban az állapotban akár meg is halna az ő gyermekéért, tehát ő konkrétan lemondana az ő életéről, hogy a gyermek éljen. Azt az Isten közeli állapotot szerintem csak később tapasztalják meg a nők, amikor, még egyszer, amikor majd talán haldokolnak, vagy Isten tudja. Lényeg az, hogy amikor a nő szül, ahogy mondja Jézus, hogy fájdalomban van, mert eljött az ő órája, de mégis amikor megszüli gyermekét, akkor már nem emlékszik a fájdalomra, mert új élet jött a világra. élet született a világra, ugye. És sok nő nem tudja, hogy mit akarja, hogy gyermeke legyen. Azért akarja, mert ugye figyelmeztetve van arra Isten által, hogy az ő élete zéro, nulla. Tehát az anyagért él, a földiekért él, a haladókért él, és nem az élőért. És hogyha gyermeket szülne, ugye, akkor a gyermek által megtörténne az, hogy feláldozza az ő régi életét, feláldozza az ő szépségét, ugye, mert egyes nők el is híznak, átalakult, ugye már nem lesznek olyan szép csinosok, mint amilyenek voltak korábban. Elveszítik az ő szépségüket, elveszítik a hiúságot, ugye. Persze aztán a paráznasság következtében sokan ezt vissza akarják szerezni, de emberek, ez nem jó. A léleknek semmiképpen nem jó. Paráznasság szempontjából nagyon jó, mert tudnak csábítani újból, de a lelket megölik, teljesen biztos. És ugyanígy volt az akkori kedves barátnőm is, aki gyermeket akart, és ő nagyon akarta ezt így tőlem, nekem meg úgy volt, hogy én meg nem akartam, mert tudtam, hogy nekem abszolút teljesen más dolgaim vannak. Na, de a lényeg az, drága emberek, hogy mégis úgy lett, ahogy Isten akarta. Az, hogy biológiailag nekem született gyermekem, tőlem van gyermek, ez nem az én akaratom. Tehát az a kis gyermek, az a kislány, ő az életét nem nekem köszönheti. Csak látszólag biológiailag, ugye, hogy tőlem származik, de nem. Mert nem az én akaratom volt, hogy ő legyen, hanem Istennek az akarata erősebb volt, mint az én akaratom, hála Istennek. Ennek utólag nagyon örvendek, hogy létezik és van, de az teljesen biztos, hogy nem az én érdeme. Ez itt, amikor azt mondják az emberek, hogy csinálunk gyermeket, na, csináljátok. Van, akik már évek óta csinálják, még sehol semmi. Egy vagyont elköltöttek, és még sehol semmi. Mert azt hiszik, hogy az ember csinál gyermeket, nem. Nem, drága, Isten adja. És azért, biológilag azért van az a férfitől és a nőtől, hogy ragaszkodjanak hozzá. Mert hogyha a férfi és a nő ragaszkodik a gyermekhez, akkor azáltal ők is feltámadhatnak, gyermekké válhatnak. Kijöhetnek a kurválkodásból, a paráznaságból, a test kérkedéséből, a test kéjelgéséből, átmehetnek a gyermeki állapotba. Ezért áldás a gyermek, mindaddig, amíg meg nem ölik a gyermeket a közoktatással és azzal, amit ugye rá kényszerítenek a kényszerzúbanja a gyermekre. Szóval csak hogy érzékeltessem, hogy ott is mi történt. Hát ez történt, hogy én egyáltalán nem akartam. De ez a nő nagyon érezte, hogy ő mindenképpen, ő akarta. Szerintem meg sem tudtam volna magyarázni, hogy miért akarja, de ő akarta, nagyon akarta, és végül meg is történt, és lőn gyermek is. Az igazság az, hogy annyira egyértelmű volt, hogy még én tudtam, én abban a momentumban éreztem, a gyermek megfogant. Honnét éreztem volna, nekem nagyon jó megérzéseim vannak, dehogy is, drága emberek, dehogy is. A mindenható Isten éreztette, megmutatta, hogy ez gyermek, ebből gyermek fog születni. És ennyi, drága emberek, az Istennek az akarata és az embernek az akarata. Tehát nem terveztünk, nem volt ilyen terv, én aztán hiszem, hogy semmi nem volt az élet a világon. És mégis, és meggyőződésem, hogy nagyon sok nőnek Isten adja ezt az akaratot, ezt a kívánságot, hogy legyen gyermeke. Mert azáltal a gyermeket szül és gyermeket nevel, kizökken a paráznaságból, a hazugságból, és esélyt kap arra, hogy ő is gyermekké legyen. Ezért áldás a gyermek, drága emberek. Áldás. Igen. Tehát ez a lényeg egyébként, hogy itt valami lő, azt mondja, hogy egyetért vele. Örvendek. Tehát az Istennek az akarata az olyan, ahogy tapasztalhatom, vagy tapasztalhattam, hogy a miért nem érdekel, drága emberek. És igen, akarat formájában jelenik meg az emberben, de nem foglalkozok azzal, hogy miért, meg hogyan, meg mikor, hanem bizalommal akarom, bizalommal. Valamit csinálok, bizalommal csinálom, hittel csinálom. Nincs nekem semmi kérdésem afelé, hogy azt miért kell azt úgy csinálni. Egyszerűen csak csinálom. És mi a bizonyítéka annak, hogy az Isten akaratában vagyok, az, hogy békességem van, drága ember. Ennyi. Ezt nem kell túlfilozófálni, túltolni. Egyszerűen csak az van, hogy békessége van az embernek. Hányszor volt olyan, hogy akartál valamit, és még el is érted, és mégsem volt békessége. Na, az volt a te akaratod össze. És akkor, amikor érezted valamit, meg kell csináljál, és egyszerűen csak csináltad, nem gondolkoztál, nem filóztál rajta egyáltalán, nem tervezgettél, egyszerűen nekifogtál és csináltad, na, az volt Istennek az akarata. Szeretném hangsúlyozni, hogy nagyon sokan megtapasztalták Istent, annélkül tudtak volna arról. Én is korábban többször megtapasztaltam Istent, annélkül, hogy tudtam volna arról. És Isten mindenkinek betekintést enged az ő országába, azoknak is, akik nem keresik őt. Tehát sok ateista is tapasztalja Istent, hogy milyen vele lenni, vele élni, mert amikor egy ateista valamit csak úgy érzés szerint csinál, tudja, hogy azt meg kell csinálja, nem érti, hogy mit csinálja, nem is nagyon tervezi, egyszerűen csinálja, akkor ő Istenben van. Noha ateistának mondja magát, pogánynak, ugye, mint az irgalmas samaritánus mégis közelebb van Istenhez, mint a hívő, aki ugye a Bibliát felfalta, és ismeri kívülről, de belülről nem, ugye belülről már nem ismeri. Tehát a békesség, drága emberek, a békességben mutatkozik meg az, hogy valaki Isten akaratában van. És olyan szélsőséges példát is felhoznék erre, mint például ugye az üldöztetés, a börtön. Amikor a Krisztusnak az igazi barátai a román kommunizmusban börtönben voltak, és ott meg voltak verve is, kínozva is voltak. Nekik békességük volt, drága emberek. Nekik békességük volt. Tehát ők abból tudhatták, hogy Isten akaratában vannak, hogy nekik teljes békességük volt. Aki nem hiszi, az nézze meg a Megkínozva Krisztusért című filmet, vagy pedig Amerika égni fog, azt a bizonságot magyar szinkronnal meg van csinálva az is. Meg lehet hallgatni, hogy annak az embernek milyen békessége volt, noha teljesen szétszúzták őt a börtönben. De teljes békessége volt. A fájdalmat is jól tűrte, jól viselte, nem volt semmi problémája. Körmeit felszagadták, fogait kiverték, minden, beverték meg minden. Teljesen kinyírták, kómába is esett, és mégis teljes békessége volt. És volt, aki őt meggyógyítsa. Nem kellettek orvosok, nem kellett senki. Isten teljesen talpra állította, meggyógyította, és profitává tette őt, drága ember. Ő abból tudhatta, hogy Isten akaratában van, hogy noha neki semmi oka nem volt testileg a békességre, mert az embernek mikor van oka testileg a békességre? Hát akkor, amikor az én vágya teljesül, az én kívánsága. Jól lakott, evett, ivott, szart, ugye? Egyet még szeretkezett is, ugye, és akkor így neki békesség van, azt gondolja, hogy békessége van. De mégis ez a békesség olyan hamar elillan, mint a nyári szellő, ugye. Ebből tudhatja az ember, hogy ez egy olyan békesség, a test békessége. Tehát a világ adta békesség. Ha ehete kihatok úgy, ahogy én azt szeretem, azt csinálhatom, amit más is csinál, azt a testi örömöt élhetem meg, amit más is megél, akkor az én békességem a világtól van, drága emberek. Teljes mértékben a világtól van. És az, hogy ezt ráfogom Istenre, az már az én dolgom, az én bolondságom. Annak én iszom meg a levét. Egy érdekes élményt még elmondanék, ami kapcsolódik ehhez a dologhoz, ehhez a kérdéshez, és pedig a sport események. Úgy adódott, úgy hozta az élet, hogy tegnap megnéztem egy jégkorong meccset. Amúgy nem vagyok én nagy rajongója, tehát ahogy megismertem Isten kegyelmét, úgy igazából semminek sem vagyok nagy rajongója, mert az mindennél szebb, mindennél gyönyörűségesebb. Én senkitől nem akarnám elvenni azt az örömet, hogy sport eseményekre járjon. Én azt mondom, hogy ha valakinek nincsen meg a Szent Lélek általi öröme, amit Isten ajándékba ad, az ember menjen, paráználkodjon, menjen kocsmába, egyen, igyon, lakjon jól, járjon sporteseményekre, mert nem lesz más öröme. Mert nincs más öröme. Tehát igen, s a másik az Áldott léte börtön című film, az is nagyon kemény. Az is megmutatja azt, hogy a békesség az nem a külsőkből van, drága emberek, nem a külsőkből. Érjünk vissza a sporteseményekhez. Tehát én, ha valakit az igazság nem érdekel, drága emberek, ha valakit az igazság nem érdekel, ha valakit Isten nem érdekel, annak én is azt tudom mondani, hogy csináljon azt, amit akar. Egyen, igyon, lakjon jól, paráználkodjon, csináljon, amit akar. Mert legalább annyi öröme van, ugye a testnek annyi öröme van. Igaz, hogy a lelkét eldobja azáltal, ezt is muszáj elmondjam. Tehát elmondom, hogy a lelke kárba fog veszni. Így tisztességes, drága emberek. Ezt mondta Jézus, én is ezt mondom. Hogy igen, a testi örömöknek a halmozása, hogyha az ember a testi örömökre, tehát ha nem kíváncsi a lelki örömre, arra az örömre, amit Isten ad neki lélek által, akkor muszáj beérje a testi örömökkel. Muszáj beérje a testi örömökkel. De erre azt mondja Jézus, hogy ők elvették a jutalmukat. Itt a földön ők már megkapták a jutalmukat. További jutalomra nem számíthatnak, ugye? Ahogy mondja a szegény Lázárra Jézus, hogy a gazdag ember, ő megkapta a fizetségét a földön, evett, ivott, torbézolt, jól lakott, szexelt, paráznaság, minden, tele volt örömmel, körül volt ő véve földi, testi örömökkel. Viszont szegény Lázár, ő is elvette az ő bánatát, az ő nyomorúságát ebben az életben, és odaát viszont megkapta a békességet, a teljes békességet. Mert ő nem telt meg hamis örömmel, hazug örömmel, mammon örömmel, drága emberek. Tehát ezért mondta Jézus, hogy boldogok a szegények. Persze nem minden esetben igaz ehhez, ugye, mert szoktunk erről vitázni is ugye barátaimmal, hogy hát nem mindig igaz. Persze vannak olyan szegény emberek, hogy nyomorúságosabbak, mint a gazdagok, mert noha nincsen pénzük, nincsen vagyonuk, mégis sóvárognak, vágyakoznak a vagyonra. De én találkoztam olyan szegényekkel, és erről bizonságot teszek újból, ugye, Indiában, meg ott a Tibet környékén, akik olyan szegények voltak, hogy gazdagok. Miért? Azért, mert nem is vágyakoztak a gazdagságra. Én találkoztam olyan szegény emberekkel, itt Székelyföldön is, talán Magyarországon is, Indiában is, akik noha szegények voltak, nem is vágyakoztak földi kincsre. De annál nyomorúságosabb nincs, mint amikor az ember szegény is, de sóvárog is, na az aztán nagyon rossz. Viszont, hogyha az ember beterik a földi élvezetekkel, a földi testi örömökkel, mert nincs neki más öröme, nem kapta meg a lelki örömöt, nem született újonnan a Krisztus lelke által, az igazság által, az teljesen biztos, hogy a lelkével játszik. Ezt muszáj elmondani, így tisztességes és így igazságos, drága emberek. Szóval a sportesemények. Megnéztük ezt a sporteseményt is. Elmentem, kaptam hívást erre, megtehettem, úgy békességem is volt, viszont utána kaptam a tanítást, drága emberek. Tanítás nem maradt el, a szembesülés nem maradt el, az éjszakai parázna álom sem maradt el, drága emberek. Isten megmutatta, hogy én mit tettem azáltal. Hát megengedte, de meg is mutatta, hogy mit tettem azáltal. Először is az értelmembe helyezte azt, hogy aki a sporteseményeket követi, és mert ugye azt miért követi az ember? Hát azért, hogy legyen neki öröme, az az ember egyértelműen megtagadja Istent. Tudom, hogy ezt nem jó hallani, mert jaj, nem, a jó Isten, azért jó vagyok. Persze, mesélj csak nyugodtan. Hazudozzál magadnak életed végéig. Te dolgod. De ezt mutatta nekem Isten, drága emberek, hogy én, amikor készülök egy sporteseményre, tegyük fel most pénteken, ugye lesz a döntő, hogyha én arra készülök, és én, hogy vajon akkor majd hogy lesz, akkor én ezáltal kijelentem magamról, hogy én egy nyomorult ember vagyok. Egy nagyon nyomorult ember vagyok, akinek nincs öröme Isten jelenlétében, hanem be van neki programálva az öröm pénteken, nem tudom, délután hány órától. Kemény, tudom, drága emberek, sőgép, hogyha most a kedves barátom ezt hallja, akkor lehet, hogy neki rosszul fog esni, hogy ezt kaptam én, ezt nem kértem, drága, ezt így megkaptam a mindenható Istentől, hogy én nem érem be, vagyis nem is keresem azt az örömöt, amit ő adna nekem lélek által, hanem én testi örömöket programálok be, hogy pénteken ezt fogom csinálni, szombaton, hogyha az asszony megengedi, akkor majd össze is fekszem vele, vasárnap majd elmegyek a szentmisére, utána megeszem a töltelékes káposztát, és be van nekem programálva minden örömöm, drága emberek. Borzalmas. Ez a teljes testi zombi üzemmód, drága emberek. És az ebből tényleg már csak úgy tud kizökkenteni az Isten, hogyha egyáltalán megadja ezt a kegyelmet is, hogy hatalmas szenvedés által, kórházi ágyon, kemény, hosszú haldoklás által talán kizökkent a mindenható Isten ebből az állapotból, és bekerül az ember az ő jelenlétébe, a lelki örömbe, de ahogy mondta, ahogy adta a barátomnak ezt a megértést a mindenható Isten, a latornak a megváltása, a latornak az üdvössége, az nem a te üdvösséged, és nem az én üdvösségem. Elmondom, hogy miért. Azért, mert a lator korábban nem hallotta az örömhírt, az evangéliumot. Ő nem hallotta. Ő ott kapott esélyt arra, hogy hallotta az örömhírt Jézus által. Ott látta a tökéletest maga mellett. És ő azt mondta, hogy én mindent kárnak és szemétnek ítélek. Én gazember voltam, én lator voltam. Egész életemben csak loptam, öltem, paráználkodtam. Ő belátta, hogy az ő élete semmit nem ért. Hazugságban ért el az egész életét, és őszintén megbánta. És ezért Istentől megkapta a kegyelmet, az újjászületés, a mennyek országának az ajándékát. De ez nem érvényes azokra, drága emberek, akik hallották az evangéliumot, az örömhírt. Életükben 10-szer, 20-szor, sokszor, különböző forrásból, és mindig megkeményítették a szívüket. Azok az emberek nem remélhetik azt, hogy jaj, majd aztán jó Isten, majd aztán az utolsó órában majd engemet meg fog menteni. Én nem akarok Isten helyett dönteni, drága emberek, de hazugságban sem akarom tartani az embertársamat azáltal, hogy jaj, ne törődj aztán, hogy az utolsó órában meg fogsz menekülni. Ügyelj, mert az utolsó órában a legtöbb ember még jobban be fogja keményíteni a szívét. És nem biztos, a szenvedés, drága emberek, nem mindenkinek segít. Egyes embereknek segít a szenvedés, a kemény, kőkemény szenvedés, betegség a halál előtt, és őszinte szívvel Istenhez forulnak, és a lelkük megmenekül. De nagyon sok embernek már a szenvedés sem segít. Mert akinek a befektetése teljes mértékben a földiekben volt, az anyagiakban volt, annak ellenére, hogy hallotta az örömhírt, hogy Isten felkínálja az igazi örömöt számára, annak nem biztos, hogy lesz lehetősége a halálos ágyon megmenekülni. Úgy éreztem ezt tisztességes így elmondani. Tehát a sporteseményekkel ugye az a helyzet, az összes ilyen emberi projekttel, hogy ugye ez abba a kategóriába esik, mondjam azt ugye, hogy én megtervezem az örömömet. Megtervezem az örömöt. Én tudom, hogy pénteken miért fogok lemondani minden más programot, ugye? Tegyük fel, hogyha én meg akarom nézni a döntőt, akkor tudom, hogy Isten abban az órában hozzá nem igazán szólhat, mert én visszacsárdásoltam a világba, hogy én testi örömöt szerezzek magamnak, ugye? Tehát nem tudom, hogy mennyire követhető, drága embertársak, az, hogy amikor az ember megtervezi az ő örömét, programokat szervez magának és még embertársainak is, az egy eléggé veszélyes állapot, és ilyenkor történnek a különböző tragédiák is, drága emberek, mert vannak olyan emberek, akik szenvedélyes programszervezők, és főképp, hogyha családban van ilyen személy, aki folyton programot akar szervezni, terveket szőni, akkor ugye ott tragédia is muszáj, hogy történjen, mert mint ahogy például nálunk is történt, ugye a mi családunkban is, és általában minden házasság ezzel végződik, hogy az egyik eltemeti a másikat, ugye előbb, hanem paráznaságban, de az még rosszabb. De általában szokott történni, hogy ahhoz, hogy az egyik megmeneküljön, vagy a másikat kiveszik a képből, az életből, ez történik. Tehát sok helyen ahhoz, hogy az egyik megmeneküljön, az, amelyikben van a hajlandóság arra, hogy a lelkiek felé mozduljon, hogyha túlságosan akadályozzák egymást akkor, és az egyiknek egyáltalán nincsen hajlandósága arra, hogy megismerje az igazságot, megtörtént az, hogy kiveszik, kész. Tehát, hogyha már nem akarsz megmenekülni, akkor legalább a másikat ne hátráltasd. Tehát, hogyha van esély arra, hogy az egyik megmeneküljön, persze ezt megint nem mi döntjük el, drága emberek, ezt csak úgy elmondom érdekességképpen, hogy a szétválasztás muszáj megtörténjen, és Jézus erről beszél. Hogyha lelkileg nem történik meg a szétválasztás az igazság által, akkor megtörténik a szétválasztás testi módon, betegség által és tragédia által, drága emberek. Tehát, hogyha két személy túlságosan hátráltatja egymást, akkor Isten muszáj kivegye az egyiket a képletből. Az is lehet, hogy pont az menekül meg, aki ugye szenved. Ő fog megmenekülni, a szenvedés által megmenekül, és utána aztán a másikkal az lesz, ami lesz. De a szétválasztás, drága emberek, muszáj megtörténjen, mert az történik sok ilyen szövetségben, ugye házassági szövetségben, hogy amikor az egyik mozdulna Isten felé, akkor a másik visszahúzza. És amikor a másik mozdulna az igazság irányába, akkor ugye az ő társa visszahúzza. Tehát, és ezt én láttam, én embertársaimon is, hogy amikor az egyik tényleg akarna lépni, és megvan benne a hajlandóság az igazság felé, a másik, mit tudom, egy gúnnyal, vagy gúnyos mosolyjal, vagy gúnyos megjegyzéssel, vagy beszólással visszahúzza őt, és következő hónapban cserélnek. Tehát egymás így folyton visszahúzzák, egymást öldöklik, ugye, egymás vérét, egymás lelkét szívják, szó szerint. Ez történik, drága emberek, és itt az ilyen családokban kell történni a tragédia. Az, hogy az egyik igencsak fiatalon el kell hunjon, meg kell haljon. Úgyhogy ezek nagyon kemény dolgok, és tudom, hogy fájó kijelentések. Az emberi fülnek nem jó ezt hallani. Lehet, hogy ha valaki hallott ezt a felvételt, például már a következőt már nem fogja meghallgatni, mert azt mondja, nem kell nekem még egy ilyen kemény szembesítés azzal, hogy én amikor megtervezem az, hogy én szerdán minek fogok örvendeni, ugye hétfőn fogok örvendeni, megyek sportolni, valamit sportolok, kedden majd fogok örülni annak, hogy elmegyek cukrászdába, de ez már nekem mert mind már be van táblázva. Szerdán majd fogok örülni annak, hogy találkoztam egy régi ismerősömmel. Minden be van táblázva. És folyton csak táblázok. Tehát én folyton taszítom az örömet, az igazi örömet magam előtt. Nem engedem, hogy a mindenható Isten engemet meglepjen az ő jelenlétével, ő okozza nekem örömet, hanem azt mondom, hogy tudom, hogy mindenható vagy, de biztos, ami biztos alapon, én azért megszervezem magam számára az örömet. És amit még így láthattam az ilyen most így sportesemményekről lévén szó, de amúgy ez mindenre vonatkozik, ez nem csak sportesemény, drága emberek, hanem sok ilyen terve van az embernek, sok ilyen projektje van, ilyen földi örömforrás, testi örömforrás, amit folyton ő beszervez magának és gondosan megtervez. Azt láthattam, drága emberek, hogy ez sokszor azért történik, mert mivel, hogy az ember hazugságban van, és ki van hazugságban, ezt nagyon egyszerűen fogom fogalmazni tényleg, és tényleg kívánom, hogy aki ezt hallja, ne úgy hallga hallgassa, hogy én most gonosz módon be akarok szólni, hanem egyszerűen csak az igazságot mondom el, hogy hátha van valakiben hajlandóság arra, hogy szembesüljön a dolgokkal. Tehát azért fontos az embernek ugye a szenvedély, a különböző hobbi meg szenvedély, és annak ugye a rögzítése, mert az, hogy most az ember van lehetősége, megnéz egy ilyen meccset, mert látjátok, hogy Isten minden által tanít, tehát minden által tanít mindenkit. Még a meccset is, a jégkorong meccset is fel tudja használni arra, hogy azáltal tanítson. Tehát mindenben a tanítás benne van, drága emberek. Én inkább arra próbálnám fejni a figyelmet, hogy a viszonyulás, a mi viszonyulásunk az egész dologhoz, ugye, hogy én, ha megnézek, tegyük fel egy foci meccset, miért nézem meg? Azért, mert nincs nekem semmi más örömöm, nincs nekem lélek általi örömöm. Nincs nekem olyan örömöm, ami abból származik, hogy én lélekben vagyok, és a lelket cselekszem. Hogyha nekem nincs ilyen örömöm, akkor én muszáj olyan örömöt szervezzek magamnak. És mindenki, drága emberek, tehát mindenki hazugságban van, mindenki bűnben van, aki nincsen lélekben. Ezt ugye már többször megbeszéltük, és azt mondta Jézus, hogy eljön a Szent Lélek, miután ő felmegy a mennybe, ő adja a Szent Lelket, és abból ugye kapunk mindannyian, akik keressük az igazságot, keressük Istent. És a Szent Lélek megfeddi a világot igazság, bűn és ítélet tekintetében. Igazság, bűn és ítélet tekintetében. És mit mond Jézus a bűnről? Ő azt mondja, hogy a bűn az, hogy nem hiszünk ő benne. Ez a bűn, az a tévegés, mert ő megmutatta, hogy hogyan lehet Istenben lenni, de nem hiszünk neki, inkább más könyveket olvasunk, inkább más örömforrásokat keresünk. Tehát mindenki bűnben van, drága emberek, aki nem ismeri az élő Istennek a lelkét. Kivétel nélkül. Persze, hogy az ember ezt megmagyarázza magának, ez már az ő dolga, hogy ki milyen mértékben megy bele az önállításba, a hazugságba, az már az ő privát dolga, ugye? Erről már ugye Isten sem tehet, mert ő figyelmeztet, de hogyha mi erőszakosan is belemegyünk az önállításba, a hazugságba, hogy saját magunkat félrevezetjük, ez már ugye ez a mi privát dolgunk, problémánk. Tehát Jézus szerint a bűn az, hogy nem hiszünk benne. Az, hogy meg lett nekünk mutatva, hogy hogyan lehet valaki benne Isten lelkének a jelenlétében, de minket nem érdekel, hanem minket a saját terveink érdekelnek. Ez a bűn, drága emberek. Az igazságról azt mondja Jézus, hogyha már ezt is ugye kibeszéljük, hogy az igazság, tehát azt mondja, megfeddi a világot, szembesíti a világot, igazság, bűn és ítélet tekintetében. Az igazság az, mondja Jézus, hogy én az atyához megyek. Ez az igazság. Tehát az igazság az, hogy ő, amit nekünk beszélt és megmutatott, az, hogy az atyához megy, hogy ő bemegy a tökéletességbe. Azokkal a szavakkal és azokkal a cselekedetekkel, amiket ő cselekedett itt a Földön, azokkal ő bement a tökéletességbe. És bárki követi őt, be tud oda jutni az atya jelenlétébe. Tehát mindenki mehet az atyához, aki megismeri őt és kívánja őt megismerni. Ez az igazság, hogy ő az atyához ment, hogy ő bement a tökéletességbe, a mennyek országába. A bűn az, hogy ő bár megmutatta nekünk a tökéletesség útját, az igazi öröm, a teljes békesség útját, minket nem érdekel az. És az ítélet az, drága emberek, hogy a világ fejedelme, ami a fejedben van, a fejemben van, a fejünkben van, halálra van ítélve. Tehát minden, amit én igaznak hittem, és minden, amit én örömnek hittem, minden el lesz véve. Tehát minden, amikor meghal a testem, amikor meghal az én testem, én hiába voltam, pedig fel szeretem a sört. Ha nekem csak annyi örömöm volt, amit a sörtől kaptam, hát akkor ugye hát ez nekem eléggé borzalmas lesz, mert nem fogom tudni az örömöt megélni. Hát hogyha nekem abból volt az örömöm, hogy szerettem olyan túrázni, a természetben járkálni például, akkor nem lesz nekem meg az örömöm. Mert ugye én be vagyok zárva egy dobozba. Ott a lelkem ugye össze van tapadva a testemmel, mert teljes életemben testi voltam. A testi örömökre gyúrtam, ugye. Nem tudok elszakadni a testemtől, de testi örömöm sincs. Tehát a világnak a fejedelme megítéltetett. Amit mi örömnek gondolunk itt a Földön, az mind el lesz véve tőlünk. És erre mondta a gazdag embernek, ugye a szegény Lázár történetében, hogy ő itt a Földön már elvette jutalmát. Rakás pénze volt, jólét, evett, ivott, mindenre volt neki lehetősége. Ő már megkapta jutalmát. de az összes jutalom, amit ő szerzett, ő mindent el fog veszíteni, és mennyei kincse nincsen, nem lesz békessége. És ezért mondja, hogy szegény Lázár is közötte egy akkora szakadék van, amit nem lehet áthidalni. Onnét már nincsen visszaút. Aki a hazug gazdagságban hal meg, a hazug örömökben hal meg, az már nem tud bemenni az igazi örömökben a halál után, drága emberek. A halál előtt, a test halála előtt lehet csupán bemenni az igazi örömbe, drága emberek. Ez lenne az igazi megtérés, az igazi Istenhez fordulás. Hogy az ember a halál előtt keresse az igazi örömöt, a lélek általi örömöt, mert aki azt nem találja meg és hirtelen meghal, az öröm nélkül marad. Ugye ez a gyötrődés, a tűz, ugye a gyötrődés, a gehenna tüze, mert nem lesz neki semmilyen öröme, miután meghalt az ő teste. Tehát ezt mutatta nekem Isten éjszaka, hogy az itt kaptam egy ilyen parázna álmot, hogy azáltal, ugye, amit csináltam, tehát ugye megnéztem ezt a jégkorong meccset, annak ellenére, hogy én bőségesen kapok lelki örömöket, igazi örömöket Istentől, azáltal én megint a test kívánságát gerjesztettem, a testnek az örömét, a testet ajándékoztam meg örömmel, úgymond. A test örömének éltem, és azáltal visszazuhanok ugye a testi formába, ezért mutattam Isten éjszaka álmomban paráznasággal azt, hogy mit tettem, hogyan döntöttem, amikor úgy döntöttem, hogy én most akkor megnézem ezt a bajnokságot. Noha nem szoktam nézni, ugye, de mégis ugye én most így döntöttem, megnéztem, és ezáltal mutatta a mindenható Isten, hogy ezáltal a testemet erősítettem meg. A testemet, ami mindenképpen haldoklik, és megy a temető felé, őt erősítettem meg, és ezáltal, hogy ha test erős, akkor tudjuk jól, ahogy mondja Pál apostol, ő a lélek ellen vitézkedik. A test a lélek ellen vitézkedik, tehát a test úgy igazából, hogyha a test el van halmozva örömökkel, földi örömökkel, kütyükkel, ugye különböző dolgokkal, tárgyakkal, amiket ő folyton megvásárolhat, magához vehet, aminek ő örülhet, az elfojtja a lélek örömét. És a lélek ugye már haldoklik a testben, és az meg tud jelenni ugye test betegsége által is, ami ajándék Istentől. A test betegsége ajándék, amikor a lélek el van folytva a test örömei által, a testi örömök által, a földi örömök által, akkor a test betegsége ajándék tud lenni a mindenható Istentől. Mert olyankor a lélek fel tud lélegezni. Tehát ilyenkor az történik, hogy amikor a test megbetegszik, akkor meggyengül. A lélek amúgy is gyenge volt. Érthető? Mivel nem a lelki dolgokkal foglalkoztál, nem mennyei kincseket gyűjtögettél, nem kaptál lelki örömöt Istentől, a lelked gyengülje, kezd gyengülni, megbetegedni, sorvadni, és végül pedig kárba vész. Hogyha ez a folyamat nem fordul meg, a lelked kárba vész. És mivel, hogy a testi örömöknek éltünk, és a lélek nem kapott figyelmet, a lelki örömök elmaradtak, tehát a lélek meggyengül. És azért áldás, drága emberek, a test betegsége, és ezért mondtam, hogy ne meneküljetek a betegség elől, mert ha valaki nem Isten kezébe helyezi az ő egészségét, az ő gyógyulását, fennáll a veszély, hogy elveszti az ő lelkét. Miért? Azért, mert amikor a test megbetegszik, akkor meggyengül. És próbál meg így elképzelni két ilyen függőleges vonalon, két ilyen gyufaszált próbál meg elképzelni. A két gyufaszált, az egyik a lélek és a másik a test. Ezt próbál meg így vizualizálni, elképzelni a szemeid előtt. A két gyufaszálat. Így függőlegesen is fent van a feje mind a kettőnek. És az egyik gyufaszálat meggyújtott. Az a lélek. És úgy ég lefele, és csökken a gyufaszál, ugye? Csökken így kókad lefelé a gyufaszál, mert ég lefelé. Na, ez történik avval a lélekkel, aki folyton a testi és a földi dolgokkal foglalkozik, és nem kívánja az újjászületést, nem kívánja azt, hogy Istennek az akarata teljesüljön az ő életében, hogy az a gyufaszál így csökken, ég lefelé. Na most akkor mi történik a betegség alkalmával? A betegség alkalmával az történik, hogy Isten úgymond meggyújtja a másik gyufaszálat is, és az is kezd így lefelé égni, a másik gyufaszál is. És amikor a testnek, tehát a másik gyufaszál, a test gyufaszála leég, arra a szintre, ahol van a lelki gyufaszál, ugye, sőt, egy kicsivel még lejjebb, na akkor a lélek felébred, esélyt kap arra, hogy felébredjen, hú, azt a hé, hát én mostanig hazugságban voltam. Érthető? Tehát a lélek nem lesz erősebb, drága emberek. A lélek nem lesz erősebb, hanem egyszerűen a test gyengül le a lélek mellé, a lélek alá. De hogyha a lelkünk túlságosan meg van betegedve, akkor a test annyira meg kell betegedjen, hogy a lélek felébredjen, hogy talán még meg is halhat. Érthető emberek, hogy mi történik valójában, amikor az ember megbetegszik. Tehát a test muszáj megbetegedjen, ő le kell betegedjen a lélek alá, hogy a lélek megtudja, hogy ki ő valójában. Hogy a lélek felébredjen, meglássa a valóságot. Mert ahhoz, hogy meglássa magát a lélek, hogy ki ő valójában Isten szerint, ahhoz ő el kell veszítse a test tudatát. De a test tudatát hogyan veszíti el? A betegség által, a test meggyengülése által. Mert különben a test nem engedi el azt az illúziót, amiben ő élt. És ezért engedi meg Isten a betegséget, hogy a test meggyengüljön. Oda gyengüljön, ahol a lélek van, sőt, még kicsivel még jobban meggyengüljön, hogy a lélek eszméljen fel, ébredjen fel, hogy ő hazugságban élt mostanig, hogy ő nem a test, és itt ezen a ponton a betegségben kap az ember esélyt arra, hogy Istenhez forduljon. És akkor Isten azt csinálja, hogy meggyógyítja a lelket, kezdi a lelket felemelni, kezdi újjátenni a lelket, és utána a testet is meg tudja gyógyítani. Viszont így beszélgettem a barátaimmal a múltkor, hogy őket Isten meggyógyította testileg, és mondtam, hogy ügyeljetek, ne bízzátok el magatokat, mert nagyon veszélyes. Ti most meg vagytok gyógyulva, de a lelketek még nem ért oda. A testetek visszakapta az egészséget, de a lelketek még nem kapta vissza az egészséget. Az, hogy a lelketek visszakapja az egészséget, meg kell az tisztuljon. Tehát kell kérjétek, hogy Isten a lelketeket megtisztítsa, mert hogyha a lelketek nem erősödik meg, akkor a test megint a lélek fölé fog kerekedni, és el fogja nyomni teljes mértékben a lelket, és így meg tud történni a kárhozat, hogy a lélek teljesen tönkre megy, teljesen eltorzul, elsorvad a lélek. Na, remélem, hogy követhető volt, hogy mi az, hogy betegség, miért engedi meg Isten a betegséget, és miért van szükség a betegségre. Tehát egy szó mint száz, hogy mondja Pál apostol, aki a testnek vet, a testi örömöket keresi folyton, a testből akarja szerezni az örömöt. Nagyon keményen fogalmazza Pál apostol, keményebben, mint én, ugye? Ő azt mondja, hogy a testből arat veszedelmet, halált. Aki a testben éli az örömöt, a testben, a test által keresi az örömöt, a testből arat halált, mert oda vetettő, oda szórta magot a testnek. Aki a léleknek vet, a lélekből arat örök életet. Ezt mondja Pál apostol. Ezek nagyon kemény kijelentések, és úgy gondolom, hogy boldog az a fül, aki hallja ezeket a szavakat, mert noha kemény szavak, szembesítő szavak, látjátok, hogy Isten engemet sem kímél, engemet is szembesít, tehát engemet is megdorgál, meg is vigasztal, de megdorgál, tehát szembesít. Isten nem titkolja el előlem az igazságot. Hogyha én hülyeséget csináltam, ő azt meg is mutatja nekem, hogy most hülyeséget csináltál. De akkor én ezt nem hallgathatom el. Hogyha én már belementem ebbe a dologba, akkor én már meg is kell valljam, hogy emberek, ez hiba volt. Hiba volt, mert azáltal, hogy én a testet erősítettem, a test által szereztem az örömöt, azáltal a lélek ellen hadakoztam, ugye? És így zuhan vissza az ember a testbe, és akkor így történik ugye a paráznaság is. Mert hogyha én folyton a testnek vetek, akkor a testem kívánsága erősödik meg, a testemnek a követelőzése erősödik meg, és azt én ki kell elégítsem valamilyen formában, akár pénzszerzés által elkezdek ugye pénzét dolgozni, pénzgyűjtögetni, anyagiakat gyűjtögetni, akár paráznaság által, akár evés által, ugye túlzott evés által, tehát fokozottan ugye kell halmozzam a testi örömököt, és addig halmozom, amíg a testem újból elnyomja a lelkemet, és Isten tudja, hogy még egyszer a lelkem fel tud-e lélegezni, meg tud-e menekülni, tud-e kapcsolódni az atyával, vissza tud-e menni az atya házába. De egy szó mint száz, drága emberek, mit akarunk és miért? Hogyha lélekben vagyunk, akkor igen, akkor is van akarata, mert Istennek az akarata megnyilvánul az emberen keresztül, a testen keresztül. De akkor az ember már nem gondolkozik azon, hogy mit akar és miért. A miérten és a hogyanon nem gondolkodik, mert teljes bizalomban van, benne van az Isten békességében, ugye? Mint ahogy mondják a reformátusok, békesség Istentől. Ezt szép dolog mondani, de még szebb ezt megélni, drága emberek, hogy a békességünk legyen Istentől, az ő akaratából, és ne a mi akaratunkból, és ne abból, amit mi megtervezünk, és beprogramozunk magunk számára, mert azáltal öldököljük a lelket. Isten könyörüljön rajtunk. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok.